Március 23-án és 24-én lesz a Fix, a Független Iparművészeti Kortárs Szalon a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ami ezúttal az Ab Ovo címet kapta. A kiállítás célja, hogy prezentálja, honnan indult, és hol tart most az alkotó. Ezzel egyfajta evolúció történetet kínál, és akik itt vannak velem, Alt Andrea, a Fix alapítója, és Kuti Krisztina, ékszertervező. Szervusztok!
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat!
Kiállítás vagy vásár, ez hogy van? 23 kiállítás, 24 vásár, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Jó a kérdés, köszönöm szépen, jó a kezdés. Ugye 23-24-éről beszélünk, szombatról és vasárnapról, és ezt úgy kell elképzelni, hogy egymással párhuzamosan fut a kiállítás és a vásár, tehát nem különül el sem időben, sem térben. Egy picit rendhagyó ilyen módon ez a kiállítás, tehát nem vitrin mögött, nem posztamensen, nem külön kiállító térben kerülnek a tárgyak bemutatásra, hanem a művészek asztalain. Ugye mivel ez egy vásár, mindenki erre a vásárra készít valami aktuális műtárgyat, illetve tartalmat hoz, és ezen belül helyezkedik el az a kiállítási tétel, ami viszont konkrétan a kiírása az Ab Ovo tematikára készült.
Ki van téve ide nekem jó néhány ékszer, csak azért, hogy könnyítsük a dolgomat, hogy egy rádióban háromdimenziós művészeti alkotásokra beszélünk, de menni fog. Ezek Kuti Krisztina munkái, és közben azon gondolkodom, hogyha kezembe veszem bármelyiket, akkor van egy antik hatás. Nyilván eszembe jut az is, hogy akkor most az antik az egy trendi dolog, le kell követni azt, ami érdekli az embereket, vagy ez valahonnan egészen másonnan jön, akár nem tudom, társadalmi tektonikus erőkre reagálsz ezekkel a formákkal.
Hát először is igazából szerintem nem antik, hanem én inkább azt mondanám, hogy időtlen. Tehát, hogy ezek a tárgyak, amiket én csinálok, ezek elég időtlenek. Igen, egy kicsit archaikusak talán azért, mert én mindent kézműves technikával csinálok. Tehát én mindent kézzel csinálok, nem öntöm a tárgyakat, kézzel munkálom meg a fémeket, olyan szerszámokat használva, amiket akár 1000 évvel ezelőtt is használtak, és a köveket is én csiszolom, amiket használok.
Ez nem üveg, hanem kő.
Nem üveg, abban egy hegyi kristály van, amiben gyönyörű rutiltűk sorjáznak. Úgyhogy ez, én mindig természetes köveket használok, azon belül kavicstól kezdve a gyémántig bármit.
Mennyibe kerül egy ilyen? Nem mondj számot, csak nagyjából.
Nyilván egy ezüst ékszerért nem lehet annyi pénzt elkérni ma Magyarországon.
És hozzátette, hogy Magyarországon, figyelted?
Máshol sem nagyon, de sajnos igen.
Na igen, de akkor eljutunk oda, hogy mi a helyzet a magyar és a kelet és közép-európai, illetve a nyugat-európai árakkal.
Krisztában teljesen kompetens, és szeretném, hogyha ő is beszélne róla, mert neki van nyugat-európai múltja is. Igen.
Mesélsz nekünk? Andrea nagyon szeretné, hogy mesélj, de most már én is.
Remélem, hogy melyik kérdésre válaszoljak.
Arra, hogy akkor beszéljünk a nyugat-európai múltadról, és aztán utána persze menjünk vissza erre, hogy hát, az árazás.
Nyugat-európai múltam végül is az egy 5-6 éves kitérő, amit én tettem Dél-Franciaországban 2016-ban. Kiköltöztünk Dél-Franciaországba, és ott nyitottunk egy galériát. Tulajdonképpen kint működött, és ez 5 éven keresztül, aztán én hazajöttem. És
mi történt? Ez
egy ékszergaléria volt.
Hát én a volt férjemmel mentem ki, a volt férjemmel csináltuk a galériát. Mire azt sikerült fölépíteni, addigra a házasságunkat sikerült összerombolni, úgyhogy...
Volt köze a galériának a házasság összerombolásához?
Tehát azt gondolom, hogy nem feltétlenül jó felállás két ötvös egy házasságban.
Ez a két dudás egy csatában esetem?
Igen, igen.
És akkor a francia gyakorlatilag ékszerész karrier, vagy ékszertervező karrier, az így itt folytatódik Magyarországon?
Hát tulajdonképpen ezek most már nincsenek igazán komoly határok, tehát ugyanúgy tudom folytatni a kinti szakmai életemet is, mint ahogy kintről is ugyanúgy csináltam a magyar szakmai életemet, tehát ezek már így nem választódnak el.
És akkor visszatérhetünk ide az eredeti kérdéshez, hogy mi a helyzet a nyugat-európai és a közép-kelet-európai ékszer árakkal, meg a egyáltalán, ugye ez most azért nehéz, és azért keresgélem a szavakat, mert ez egy, nagyon csúnyán fogalmazva, egy használati tárgy, tehát egy divat kiegészítő. És most direkt ilyen szélsőséges, és ha látnák a hallgatók, hogy néztek rám, akkor éreznék, hogy
teljesen igazad van, de ez önmagában nem csak az ötvös művészet és az ékszerekre mondható, hanem ugye az összes iparművészeti tárgyat mi használjuk, azok körülvesznek bennünket. Azokat az otthonunkban alapvetően megtaláljuk, hiszen ha belegondolsz, hogy mondjuk a textilek, a lakástextilek, akár, vagy a faragott fa, vagy a bőrtárgyak,
kerámia,
porcelán és üveg, ezek mind az iparművészeti ágak, tehát hogyha otthon egy vázához nyúlok, akkor adott esetben tud az is iparművészet lenni, persze, hogyha nem valamelyik multiból származik.
De ezek egy multiból származó tárgynak is az eredendője egy tervező.
Valaki megtervezte, egy formatervező, azt létrehozta,
az egy emberi designer.
Így van. Tehát, hogy ugye ez az iparművészet szemben ugye a képzőművészettel, és a kettőnek emiatt a megítélés és a presztízse az teljesen más. És mi arra törekszünk, hogy az iparművészetet is a méltó helyére kerüljön. Tehát, hogy ebben a rangsorolásban ne különüljön el élesen. Mert ez a századfordulón például a szecesszió korában még teljesen másként működött. De nem ez volt az eredeti kérdésed, tudom jól.
Az elérhetősége, és hogy itt hogyan tekintenek erre. Szóval például egy ilyen iparművészeti kiállításon megtörténik-e az, ami egyébként egy borszaküzletben megtörténik, hogy nem mer valaki bemenni, vagy egy galériában megtörténik, nem vagyok úgy felöltözve. Megtörténik-e az, hogy nincs kapcsolatom ezekkel a tárgyakkal? Inkább elmegyek a bizsú, nem tudom mibe, és akkor ott majd, mert ott ahhoz van kapcsolatom, mert nem néz rám az eladó. Tehát itt tök másról van szó. És akkor megint csak még mindig az árakról nem beszéltünk, arról, hogy mennyire elérhető.
Teljesen igazad van ebben, tehát nekem van egy kis galériám a belvárosban, és nem jönnek be az emberek az utcáról. Külföldiek bejönnek, a magyarok nagyon-nagyon ritkán.
Váci utcára kell tenni, gondolom, a galériát.
Majd, hogy nem ott vagyok, tehát... És igazából ez nem az a műfaj, amire utcáról bejönnek. Egyszerűen félnek szerintem. Tehát félnek attól, hogy szép tárgyak, míves galéria, és ennek az ára az olyan magasan lesz, hogy nem tudják kifizetni, pedig ez nem így van.
Ez pontosan így van, tehát a műkereskedelmi gyakorlatom alatt én is ezt tapasztaltam, viszont, és akkor rá tudok erre kontrázni, tehát hogy ezek a vásárok és kiállítások, amiket a Független Iparművészeti Kortárs Szalon szervez, és amik kifejezetten emiatt ingyenesek, tehát díjtalanul látogathatók, az pont ezzel próbál szembe menni. Tehát behozni az embereket, megmutatni nekik ezt a mást. Tehát van egy ilyen finom kis kultúrmissziós tevékenység, hogy elfordítani a tucattól, a commerce-től, megmutatni azt, hogy milyen, amikor közvetlenül a művésszel találkozhat, tehát hogy akkor ezek közönség találkozók is egyben. Ez azért is nagyon fontos, mert nagyon-nagyon sokat ad a látogatónak, ugyanakkor pedig a művészt is inspirálja. Tehát gyönyörű, szép személyes kapcsolódások tudnak kialakulni, és ezáltal, hogy is mondjam csak, tehát innentől nem egy idegen dologról beszélünk, hanem arca lesz annak a tárgynak, és ezt a szellemiséget is tudja továbbvinni.
Ez egy új dolog az iparművészetben? Ez a találkozás? És most tudni ezt hasonlítom ahhoz, hogy a zenészek nem olyan régen, mondjuk azt, hogy 10 éves távlatról beszélünk, körülbelül 10 éve van az, hogy a zenészek egy nagy koncert után kijönnek a közönséghez, és ott van egy ilyen zenész simogató, meg alá lehet iratni a merch termékeket. Ezt a fajta személyes kontaktust, ezt mostanában kezdte el igényelni az iparművészetért rajongó közönség is?
Hát inkább egy pár évtizedről beszéljünk, jó? Tehát az a mostanában, mert ugye ez az Iparművészeti Múzeumnak a művészeti vásáraival indult, és azóta úgy látjuk, hogy hát ugye egyrészt az Iparművészeti Múzeum mondjuk be van zárva, de hogy akkor az érdeklődés ezekre az eseményekre, hogy ugye miatt szervezünk most már éves szinten több alkalommal ilyen rendezvényt, igen.
Beszéljünk akkor az Ab Ovo-ról, ami ugye arra utal, hogy honnan indult és hol tart ma egy művész. Ez nyilvánvalóan predesztinál valamilyen önrevíziót, vagy egy ilyen önvizsgálatot, és ebben benne van az is, hogy passzus, sokkal jobb voltam, amikor elkezdtem. Én találkoztam ilyennel már, sőt a saját életemben is találkoztam saját magammal ilyen formában, de hogy itt ezzel ugye mint kiállítás szervező, és mint egyébként kiállító, most Krisztinához is fordulok, találkoztatok-e ilyennel?
Mert azzal, hogy sokkal jobb voltam, amikor itt azért nem jellemző.
Nem,
sőt, az ellenkező.
Tehát az evolúció az mindig felfele, lineárisan előre.
Én például félve nézem meg a régi tárgyaimat, mert mindig attól félek, hogy ezt már én nem fogom bevállalni. Hál' Istennek még sose történt meg, hogy tényleg azt mondjam egy tárgyra, hogy úristen, ezt én csináltam. De hát ez egy olyan fejlődés az ember, ha művész vagy, iparművész vagy, szerintem ez egy olyan fejlődés, ami életed végéig tart. Tehát az nagyon szomorú, hogyha valaki visszafelé fejlődik, és szerintem ez nagyon ritkán történik meg.
Igen, de az az igazság, hogy Krisztának a korai munkái is, mi egyébként egy galériában ismerkedtünk meg, most körülbelül, nem tudom, így majd, hogy 25 évre tehető vissza ez az ismerettség, és én azonnal beleszerettem az ő munkáiba, és akkor vásároltam is tőle egy nyakláncot fülbevalóval, gyűrűvel, tehát egy komplett ékszerszettet. Na most ez garantáltan vállalható mind a mai napig, mert akármikor felveszem, megkérdezik, hogy ki csinálta.
És Krisztina, mit mond rá?
Abszolút.
Te is vállalod?
Én tavaly csináltam egy nagy kiállítást, ami egy retrospektív kiállítás volt, mert egy nagyon nagy területen, tehát egy hatalmas nagy galériateremben volt, úgyhogy úgy döntöttem, hogy visszagyűjtöm az összes ékszert, amit valaha csináltam, már amit így vissza tudok követni.
Tehát. Na, hogy tudod visszakövetni? Felírod a vevőknek a telefonszámát?
Nagyon sok vevőnek megvan. Tehát akik törzsvevőim lettek, azoknak nyilván megvan, és köztük nagyon sok olyan van, aki már 20-25 éve is vásárolt tőle. Úgyhogy én megcsináltam ezt az Abovó kiállítást magamnak egy évvel ezelőtt, és nagyon jó volt.
Mert csak annyi, tehát az a gondolat jutott eszembe, hogy azért 20-25 éve még az értékesítési csatornák is mások voltak,
igen,
mint ma.
De nagyon-nagyon fontos nagyon nehéz dolog, amit az Andrea csinál ezzel a kiállítással.
Mert hogy akkor még voltak kortárs galériák, értelemszerűen ma is vannak, csak hát megváltozott ezeknek az aránya és kvalitása.
Hát iparművészettel foglalkozó alig
egyre
maradt.
Kevesebb, így van, alig maradt. Tehát csak azt tudja nyomon követni nyilván, ahol direkt értékesítés folyik. Na most hol tud közvetlen értékesítés folyni? Tehát, hogyha valakinek van egy üzlete, galériája, egy showroom, vagy bármi, illetve pont ilyen közönségtalálkozókon.
Nem, ez tényleg egy nagyon fontos misszió szerintem, amit Andrea csinál a Fixel és a Fix szervezésével, mert egyre kevesebb a lehetőség, hogy a művészek találkozzanak a potenciális vásárló közönséggel, vagy érdeklődő közönséggel.
Valakinek tetszik egy tárgy, és megismeri az alkotót, és akkor elkezd nem tetszeni a tárgy. Ilyen is volt már? Nekem van, hogy visszateszek könyvet a polcra, mert meglátom a fülén az írót, és egyszerűen antipatikus.
Én magamról tudok beszélni.
Neked volt ilyen élményed?
Nem, én csak fordítva, tehát amikor én egy művészt kedvelek, egy színészt kedvelek, egy művészt kedvelek, egy írót kedvelek, akkor nyilván azt gondolom róla, hogy ez egy fantasztikus ember.
De nem akarsz vele találkozni.
De közben meg jobb, hogyha az ember nem is találkozik velük, mert nagyon gyakran kiderül, hogy ez így nem igaz. Most ahogy te... vagy amit te kérdeztél azzal kapcsolatban, én azt tudom mondani, hogy nekem nagyon-nagyon sok nagyon jó barátom lett megrendelőim közül. Tehát valahogy talán az ékszer egy intimebb műfaj.
Pont ezt akartam mondani, igen, hogy ezt ne
tehát valahogy olyan állati érdekes, ahogy megnyílnak az emberek nekem attól, hogy én ékszert csinálok nekik. Egyrésztről, és mondom, ez vice versa működik, tehát én meg egy nagyon érdeklődő ember vagyok, tehát nekem nagyon-nagyon jó barátságaim születtek az ékszerek kapcsán.
Beszélgetésünk eleje óta próbálom megtudni, hogy a nyugat-európai és a kelet-európai hozzáállás az iparművészethez, akár a pénztárcában nyúlás, az elkülöníthető-e, érzékelhető-e, árérzékenység, biztos, hogy igen, de hogyha igen, akkor hogyan? Ez lokalizálható-e ez a különbség? Egyszerre igen, vettetek tehát, levegőt, hogy... egyszerre mondjátok.
De egyértelmű, tehát tagadhatatlan mondjuk az árérzékenység.
De hát az nyilvánvaló, tehát van egy átlagos esetbeli különbség.
Persze.
De hát ez elkerülhetetlen.
Drágábban lehet eladni egy ékszert, akár amit van az asztalon, Dél-Franciaországban, mint Budapesten, vagy körülbelül ugyanazt az árat kéred el euróban, csak nem tudom, még hozzáteszed az itteni áfát, tehát itthon drágább.
Nyilván drágábban lehet eladni, már tényleg abból eredendően, hogy többet keresnek az emberek, tehát többet tudnak ilyen dolgokra költeni. Uh-huh. Egyrészt. Másrészt Magyarország most már kezdi beérni a nyugatot abból a szempontból, hogy szerintem itt a kommunizmus 50 éve az nagyon visszavetette az embereknek a szép érzékenységét is. Nagyon sok mindent visszavetett, de ezt is. Illetve egyfajta kulturáltságot, ami kell ahhoz, hogy az ember meglássa a szépet és az eredetit. Hmm. Tehát ugye az uniformizálni akart, és az egyediséget ölte. Nagyon-nagyon hosszú időnek kell eltelni ahhoz, hogy az emberek szeme újra rálásson az egyedi dolgokra. És ez most arra már megtörtént.
És merje vállalni. És merje vállalni azt, hogy hord valamit, ami eltér az átlagtól. Tehát olyan jó lenne, hogyha Krista X-re itt lenne nagyon-nagyon szemléletesen leírni, de hogy az biztosan látod férfiként is, hogy ezek semmiképpen nem átlagos ékszerek. Ezeket tudni kell hordani, ezeket az ékszereket.
Ezt fel kell nőni? De az edukáció az hol kezdődhet el?
Hát sajnos szerintem ezt a fajta edukációt, ezt igen korán el kell kezdeni, és ez... Na jó, nem akarok most erről beszélni, igen, de nagyon-nagyon nagy hiányosságaink lesznek.
Ez így van, meg erről már beszélgettünk egyszer, de hogy pont ezért vannak ezek a fórumok, és indítványozzuk azt, hogy ezek gyerekbarát színhelyek is legyenek, hozzák a gyerekeket. Izgalmas tud lenni egy gyerek, vagy egy fiatalkorú számára is ez a rendezvény, hiszen itt nem egy elvont, absztrakt, vagy absztrahált környezetben van, hanem egy nagyon színes, nagyon impulzív, és tényleg olyan tárgyak veszik körül, amiben egy gyerek is be tud kapcsolódni. És nagyon nem mindegy, hogy mit lát. És hogyha itt megkapja azt a impulzust alapvetően, akkor ezt ő tovább tudja vinni.
Na jó, van, én visszaadom ezeket az ékszereket, amiket ide kiraktatok. Köszi szépen. Egy az lehet, hogy eltűnt, bocs, értem. De egyébként meg fix. Március 23-24 a Petőfi Irodalmi Múzeumban, független iparművészeti kortárs szalon, kiállítás és vásár egyaránt meg lehet ismerni a kortárs iparművészeket, és hogy mi zajlik az iparművészet területén jelenleg. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velünk.
Mi köszönjük. Mi is köszönjük.
Alt Andreával és Kuti Krisztinával beszélgettem, és még mindig folytatjuk a szabad esést.